Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, elkezdjük akkor a mai előadást. Előtte bemutatkozom, Badalai Zoltán vagyok, és a mai alkalommal én tartom ezt az előadást az Emberi Élet Alapkérdéseiről című sorozaton belül. Ugye ennek a sorozatnak a fő témája a boldogság. A mai alkalommal a boldogság és a szeretet kapcsolatáról lesz szó, és ilyen alcímeket jelöltünk meg a programban, hogy milyen összefüggés van az emberi élete két alapeleme között, a valódi és a hamis szeretet megkülönböztetése, illetve a szeretet és kedvesség témaköre. Én úgy gondolom, hogy minden ezek az alcímek is magukba foglalhatnának még egy-egy külön előadást, de azért megpróbálok mindenről úgy összefogottan röviden szólni. Akkor talán el is kezdem. Tehát a szeretet az a boldogsággal, majd látni fogjuk az előadás végére, remélem tisztán, hogy olyan összefüggésben van, amelyre mindannyian gondolunk, de mégsem úgy van összefüggésben, ahogy mi gondolunk rá. Ugye azt gondolja a legtöbb ember, úgy véljük mindannyian, hogyha szeretetben élünk, akkor valószínűleg boldogok is vagyunk. Hogyha szeretnek bennünket, akkor ez a boldogságunk alapja. Mert hát ki ne vágyna boldog életre, kiegyensúlyozott életre, amiben szeretik őt. De majd most meglátjuk azt, hogy mi is a valódi szeretet, mi a különbség a valódi és a hamis szeretet között, és tényleg, hogy hogyan van hatással a szeretet a boldogságra, illetve hogy melyik előzi meg a másikat. Az viszont ténykérdés, és azt mindenféleképp itt az előadás elején szeretném szögezni, hogy minden ember, mindannyian vágyunk szeretetre. Úgy születünk meg, mondhatnánk azt is, hogy ez genetikailag bennünk van, hogy igényeljük a szeretetet. És ezzel kapcsolatban szeretnék is elmondani egy pár tapasztalatot. Az egyik talán nem is tapasztalat, hanem inkább egy kísérlet, egy felmérés. Hogyha valaki már hallotta, akkor elnézését kérem, és kérem a türelmét a többiek kedvéért. Pici majmokkal kezdtek el kísérletezni, még a múlt század közepetáján, vagy még korábban. Mégpedig úgy, hogy újszülött rézus majmokat az édesanyjuktól elvették, és kísérletben, ugye kalitkába, illetve hát nem kalitka, az inkább nagyobb ilyen kis helyiségbe helyezték, ahova beépítettek egy olyan műanyát, az édesanyját pótlandó szerkezetet, amely drótokból volt összehajtogatva, és a közepébe bele volt téve egy cumis üveg, amiben rézus majomtej volt. És a kismajom bármikor oda mehetett, és ihatott ebből a tejből. Illetve ugyanebbe a kalitkába építettek egy másik műanyát is, ezt pedig szörrel készítették el szörméből, a belsejét kitömték szalmával, meg mindenféle puha anyagokkal, és a külsejét nagyon puhára csinálták, és úgy is nézett ki körülbelül, mint egy majom, tehát a gyermekeknek, kicsiknek vannak ilyen játékaik, és azt figyelték, hogy a kis újszülött majom mennyi időt tölt az egyik, illetve mennyi időt tölt a másik műanyával. És az lett a kísérletnek az eredménye, hogy a kismajmok, több kismajommal is kísérleteztek, a napjuk nagy részét ezen az úgynevezett szőranyán töltötte átölelve és hozzá belebújva, fejét belefúrva ezekbe a kis szörmók műanyákba, míg a másik műanyához csak akkor ment át, amikor megéhezett és megszomjazott és táplálékra volt szüksége. És a kutatók, a pszichológusok ebből arra következtettek, hogy a szeretet, a ragaszkodás, a biztonságérzet, az, hogy valakihez tartozunk, az elementárisabb erővel tör fel az emberben, illetve elementárisabb erővel irányítja az ember életét, mint például akár a táplálkozás is, vagy az életösztön. Tehát ennyire erős a kicsiny majmokban. És aztán később nem kísérletezve, de hát a megfigyelések bizonyították azt, hogy természetesen ez az embereknél is így van. Áruházi gyermekeket vizsgáltak, összehasonlítva egészséges családban felnövekvő gyermekekkel. És olyan érdekes dolgokra, olyan érdekes eredményekre jutottak, amelyek azt bizonyították, hogy akár családban, akár árvaházban nő fel egy gyermek, ha megfelelő mennyiségben kapja meg a szeretetet, ha megfelelő mennyiségben kapja meg a törődést, akkor sokkal inkább fejlődik nem csak az érzelmi élete, a lelki élete, mint ahogy esetleg arra mi gondolnánk, hanem az értelmi és a fizikai fejlődése, fizikai része is a testének. Tehát Ezt pedig úgy kísérletezték aztán később, hogy áruházban felnövekvő gyermekeknél, akiknek nem voltak szüleik, egy pár gyermeket kiválasztottak, és megkülönböztetett gondoskodással figyeltek oda rájuk, és törődtek velük, hogy tényleg azt érezzék, hogy mintha egy családban nőnének fel. És ezek a gyermekek tudták azt is, hogy a szülők rossz anyagi körülmények közül valók, tudták azt is, hogy a szülőknek alacsony volt az intelligencia hányadosuk, tudták azt, hogy a szülőknek a viselkedési mintájuk rosszak voltak, tehát a gyermek egy ilyen genetikai háttérrel született, de ezeknek a gyermekeknek, hogyha sok törődést, sok szeretetet kaptak, akkor fizikailag is ügyesek voltak, és az intelligencia hányadosuk is meglepően magas volt az eredményeknek végén. Míg egészséges családban megfigyelték azt, hogy olyan szülőknél, ahol mind az apa, mind az anya szellemi foglalkozású, és magas intelligencia hányadossal rendelkeztek a szülők, de nem volt idejük a gyermekükre elég, ott a gyerekek rosszabbul teljesítettek, és időzélben butábbak voltak, mint az előbb említett csoport gyermekei. Tehát ezzel azt igyekeztek bebizonyítani a kutatók, a pszichiáterek, pszichológusok, gyermekpszichológusok, hogy nem csak a lelki életünkre, nem csak az érzelmi fejlődésünkre hat nagymértékben az, hogy elfogadnak-e bennünket gyermekkorban, szeretnek-e bennünket, körülvesznek-e bennünket gondoskodással, törődéssel, hanem ugyanilyen erősen befolyásolja az értelmi fejlődésünket és a motorikus fizikai fejlődésünket is. Azóta ezek a kutatások természetesen tovább folytatódnak, és hát ezek csak még inkább megerősítik ezeket a korábbi felméréseket. Na most ugye itt felmerül a kérdés, hogyha gyermekkorban így van, akkor felnőtt korban nincs így? Hogy alapvető szükségletünk az, hogy szeressenek bennünket? Hát dehogy is nem. Amíg él az ember egész piciny csecsemőkorától fogva időskoráig, ezt talán mondhatjuk azt, hogy a legalapvetőbb 1-2-3 szükségletünk között ott van. És ezt kár is lenne tagadni, mondhatnánk azt is, hogy kár is lenne ellene küzdeni, nem az a megoldás, hogy ez ellen küzdjünk, majd látjuk azt is, hogy mi a megoldás, illetve én úgy gondolom, hogyha valóban az ember egy olyan környezetben élne, amely környezetre teremtetett, akkor nem lenne probléma ez sem, tehát akkor megkapná valóban ezt a fajta szeretetet. De hát mondhatjuk azt, hogy ma nagyon sok lelki betegség pontosan abból adódik, és pont abból fakad, hogy nem kapjuk meg ezt a fajta törődést, figyelmet, nem kapjuk meg azt a fajta szeretetet, ami igényünk, amelyre szükségünk lenne. Ugye itt lehetne emlegetni lelki eredetű problémákat, depressziót, neurózisokat, amikre most nincs időnk kitérni. Tehát ez az első kis megjegyzés, illetve kísérlet, ami mutatja azt, hogy valóban mindannyiunknak ilyen nagy szüksége van arra, hogy szeressenek bennünket. Aztán ezzel összefüggésben hadd mondjam el azt is, hogy Jézus egy nagyon érdekes dolgot említ meg Máté evangéliumának a 24. fejezetében, amikor az utolsó időkről, illetve az ő visszajöveteléről beszél, ezzel kapcsolatban bizonyára többen hallották már Jézusnak ezt a kijelentését, lehet, hogy ilyen összefüggésben még nem, de így hangzik Jézusnak ez a mondata, hogy mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. És Jézus aztán ezt így folytatja, hogy de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Hát Jézus arról beszél, hogy az emberi történelemnek lesz egy olyan időszaka, és ott a Máté evangélium 24. fejezetének a leírása alapján már ebben a korszakban élünk, jócskán, tehát lesz egy olyan korszaka az emberiségnek, amikor a szeretet sokakban meghidegül, és a gonoszság megsokasodik. Ugye itt felmerül a gondolat már is, hogy ha a szeretet meghidegül, ha a gonoszság megsokasodik, és mégis minden emberben ott van ez az igény, hogy szeressék, hogy törődjenek vele, akkor hogy lehet ezt összefüggésbe hozni? Vagy akkor mi lesz az emberekkel? Akkor mi lesz azokkal az emberekkel, akik igényelnék, akik vágynának a szeretetre, de mégis azt kell tapasztalnunk mindannyiunknak, hogy egyre inkább meghűl a szeretet, egyre több emberből tűnik el valahogy ez a megfoghatatlan fogalom, amire majd szeretnék kitérni, hogy mit is jelent valójában a Biblia szerint. És hogy mi az eredménye ennek? Hát hadd mondjam azt, hogy ezt láthatjuk magunk körül, ugye a konfliktusok nem csak a politikában, hanem ma is a világon több mint 100 helyen folyik háború egyszerre. Az éhségek, az anyagi egyenlőtlenség, a társadalmi problémák, a személyes problémák, amelyek mindannyiunk családi életében, vagy a munkatársainkkal, vagy a szomszédainkkal, vagy a rokonainkkal, vagy lehetne sorolni, hogy kivel adódnak. Tehát személyes szinten mindannyiunknak meg kell élni azt, hogy bizony sokszor feszültségben, sokszor nézeteltérésekben, sokszor ellenségeskedésben, hogy ne mondjam gyűlölködésben is, egymás iránti utálatban élnek az emberek, és esetleg élhetünk mi is, vagy mint elszenvedő, vagy mint ilyen érzéseket tápláló emberek. De hogy miért is került ide az ember, illetve hogy miért is tévedtünk el annyira, hogy Jézusnak ezt kellett mondania korunkra, hogy bizony a szeretet sokakban meghidegül. Hát ezzel kapcsolatban is két dolgot szeretnék megemlíteni, talán így most már tovább haladva itt az előadás témájában, és hogy miért nem vagyunk ugye ennek nyomán boldogok, mert az egyik válasz erre az, hogy a szeretet fogalma és a szeretet kifejezése alatt nem azt értjük, ami valójában a szeretet. Már is megmagyarázom, mindjárt megmagyarázom, hogy mire gondolok. A másik dolog pedig, amiért, hogy úgy mondjam, eltévedtünk valahol mindannyian emberek, mert hogy a szeretet fogalmunk hamis, és nem úgy szeretünk, ahogy azt kellene tennünk. És akkor most el is mondom, hogy mit ért a legtöbb ember a szeretet fogalma alatt. Itt segítségül lehet hívni egyébként, hogyha valaki ennek megvan ez a ismeri a szerzőt, Erich Frommnak hívják, egy zsidó származású, szintén pszichológus. A Bibliára nem hivatkozva, a Bibliát nem ismerve, de egy nagyon érdekes könyvet írt, az a cím, hogy a szeretet művészete. Bizonyára sokan hallottak már erről a könyvről. Na, ő nagyon érdekes, hogy sok olyan dolgot meglát, ahogy mondtam, Biblia nélkül, amely tényleg fején találja a szöget. Tehát tényleg valóban úgy van, ahogy leírja, bár ez tényleg hiányossága, hogy ő nem ad olyan megoldást, nem mutat olyan megoldást, amelyet számunkra azért a Biblia mégiscsak ad. Tehát ő azt mondja, hogy sokan, a legtöbb ember azt mondja, hogy a szeretet az csak úgy jön. A szeretet az mindannyiunkban benne van valahogy, és ki tudjuk fejezni, tudjuk gyakorolni. Na most ő azt mondja, hogy ez egyáltalán nem így van, hanem a szeretetet tanulni kell. És ezért is a könyvének ez a címe, hogy a szeretet művészete, mert ő azt mondja, hogy az igazi szeretet az művészet. Azt mondja, hogy azt, hogy igazán szeressen valaki, az nem születik az emberrel együtt, azt meg kell tanulni, azért meg kell küzdeni, azért igenis fáradtságot és kitartást kell gyakorolnia, és bizony ez nem minden embernek a sajátja. Az ő véleménye szerint egyébként 4 csoportra oszlik az emberiség, és a legkisebb csoport az ő állítása szerint, ahogy ő megfigyelte az embereket, mint pszichológus, akik igazán megtanulták, hogy mit jelent szeretni. Ő azt mondja, ezt a 4 csoportot állítja fel, azt mondja, hogy a legnagyobb csoport, a legtöbb ember úgy gondolkodik a szeretetről, hogy ez a kifejezés, ez a fogalom azt jelenti, hogy őt szeressék. Engem szeressenek, velem törődjenek, nekem a kedvembe járjanak, engem értsenek meg, nekem tegyék meg, amit kérek. Tehát a legtöbb ember így gondolkodik a szeretetről. És végzett is valóban egyfajta ilyen felmérést, hogy százalékosan jóval több, mint a fele, vagy majdnem 3/4 az emberiségnek ebbe a csoportba tartozik. Aztán van egy másik csoport, a következő csoport, ahol szintén nagyon sok ember tartozik. Ők úgy gondolkodnak, hogy egyrészt így, másfelől ők már hozzáteszik ehhez azt is, hogy a szeretet azt is jelenti, hogy én szeretem az engem szeretőket. Én szeretem a családomat, szeretem a gyermekeimet, a szüleimet, esetleg nyilván a házastársamat. Persze zárójelben hozzáteszem, hogy nézzük meg ma, hogy akik ezt mondják, hogy ők is hogy élnek, illetve hogy milyen viszonyok vannak szülők, gyermekek és házastársak között. De mi a probléma ezzel? Hát ugye itt az a probléma, hogy ez a fajta szeretet a Biblia mércén sajnos még mindig nem áll meg, mert ez a fajta szeretet személyválogató, mert ugye azokat szeretem, akik engem is szeretnek, azokat szeretem, akik hozzám közel állnak, azokat szeretem, akik nekem kedvesek, azokat szeretem, akiktől valamit remélek, tehát itt is van azért egy kis érdek. Egyrészt személyválogató, másrészt pedig álhatatlan. Álhatatlan ez a szeretet, mert megfigyelhetjük azt is, hogy ahogy említettem, házastársak, akik összebújnak, puszilgatják egymást. Következő pillanatban egy kis nézeteltérés van, máshogy gondolja a férj, mint a feleség. Egyik piros kanapét akar, a másik kupikéket, és már is vágják egymáshoz a tányérokat. Ilyen pici dolgokból, de az én tapasztalatom szerint nagyon apró kis kívülállók személyen pityáner dolgokból fajulnak el odáig esetleg házastársak és szülők és testvérek között is feszültségek addig, hogy aztán abból válás vagy gyűlölködés legyen. Tehát ez sem az igazi szeretet. Azt mondja aztán Erik Fromm, hogy van egy harmadik csoport, és ebbe a csoportba sorolja azokat, akik már érzik, hogy valami nincs rendjén az életükben. Akik már tudják azt, hogy a szeretet nem csak annyiból áll, hogy engem szeressenek, hogy engem körül rajongjanak, körülugráljanak, hanem nekem is tennem kell valamit ezért. Nekem is szeretnem kell, de nem tudnak kilépni önmagukból. Nem tudnak, hogy úgy mondjam, szentek lenni, vagy szerető emberek lenni. Tehát szerinte ez a harmadik csoport, akik szeretnének változni, látják, hogy valami hiányosságuk van, de nem tudnak változtatni. És hogy említettem, a negyedik csoport az, akik megtanulták a szeretet művészetét, akik gyakorolják is ezt, akik hosszú, kitartó, fáradtságos munkával eljutottak oda, hogy valóban mások javára legyenek. Na most el lehet fogadni Erik Frommnak ezt a felosztását, és valóban segítség és támpont nekünk is, de innen majd azért én szeretném tovább vezetni ezt a gondolatot, hogy a Biblia mit állít, és az Isten mit mond erről a szeretetről. Előtte azonban még a másik kérdésre is ugye hagy térjek ki, hogy a legtöbb embernek egy hamis szeretet fogalma van, nem csak ilyen értelemben, hogy azt jelenti számára a szeretet, hogy őt szeretsék, hanem még hogyha mást is szeret, ha ő maga szeretni akar másokat, akkor is hamis ez a kép. Akkor sem látjuk tisztán legtöbben, hogy mit is jelent ez a fogalom. Miért mondom ezt? Milyen a hamis szeretet, és milyen az igazi szeretet, hogy hol lehet látni, tehát hol lehet tanulni? Hát most azt mondom példaként, hogy talán a leginkább, ahol önzetlen szeretetet lehet látni, az mondjuk egy szülőnek a gyermeke iránti szeretet. Ugye ő éjszakákon át fent van, ha beteg, akkor víraszt mellette, dolgozik, hogy meglegyen a gyermekének a ruházata, az élelme, stb. Lehetne sorolni. De nagyon sok szülő még ezzel a önzetlen hozzáállással sem tudja igazán helyesen szeretni, igazán úgy szeretni a gyermekét, hogy az annak a kicsinek, akiből aztán egy idő múlva felnőtt lesz, tényleg java legyen. Mert nagyon sok szülő véli úgy, és hát nyilván ez természetes is egy bizonyos szempontból, hogy én mindent meg akarok adni a gyermekemnek. Hogy én nem akarom, hogy ő olyan legyen, olyan nehéz körülmények között éljen, mint én. Sem anyagilag, sem környezetét tekintve fizikailag, sem, hogy minden szülő azon van, hogy a gyermekének jobban menjen a sora, mint ahogy neki ment gyermekkorában. Természetes ez a felfogás, ez a elképzelés, de azért gondoljunk bele, hogy hány gyermek lett így elkényeztetve, hány gyermek lett így, mondhatjuk úgy is, tönkretéve. Mert azt tanulta meg, hogy a tetteinek nincsenek következményei, azt tanulta meg, ahogy felcseperedett, hogy ő bármit megtehet, neki mindent szabad, és aztán egy erőszakos, követelődző, hálátlan ember válik belőle. Persze nem törvényszerűség, hogy a szülők, akik nagyon szeretik a gyermekeiket helytelen módon, hogy ilyenné neveljék, de azért sok esetben meg lehet ezt figyelni, hogy ennek a kicsit elkényeztető, kicsit ilyen inkább ráhagyom, és inkább a megengedés, a bármit megengedek a gyermekemnek irányában ható gondolatoknak, valóban lehetnek ilyen következményei. Tehát ezt a példát csak azért említettem, illetve ezt a gondolkodásmódot, mert ahol a leginkább megnyilvánul a szeretet egy anya tekintetében a gyermeke iránt, még ott is nagyon gyakran lehetséges az, hogy az nem, talán nem is ez a helyes fogalmazás, hogy nem igazi szeretet, de mégsem az az igazi szeretet, amiről a Szentírás beszél. És hogyha már idáig eljutottunk, akkor viszont most tényleg szeretném feltenni a kérdést, hogy mi az oka annak, hogy nem tud szeretni az ember? Mi az oka annak, hogy ennek nyomán olyan sok boldogtalanság van a Földön? Igen, valóban az önzés, a szeretni nem tudás és az önzés szinte váltó fogalmak, de Hóseás könyvében erre maga a Jóisten rámutat, hogy mi juttatja ide az embert, mi vezeti ide az embert. Azt mondja itt Hóseás könyve 4. fejezetében az első mondatban, hogy perre van az Úrnak a föld lakóival, mert nincs igazság, és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Azért nem tud az ember szeretni, mert nem látja, hogy hogyan kell ezt csinálni. Nem látjuk, nem tudjuk, hogy mit jelent szeretni. Hát most tessenek nekem mutatni valakit, akitől én tanulhatok, hogy mit jelent szeretni. Most itt kiállhatnék az utcára, és itt állhatnék 10 évig, és minden embert megnéznék. Mondjuk a 200-300 ezer emberből, akivel találkoznék, talán egy-kettő lenne, aki tényleg olyan végtelenül önzetlen, hogy mindenét odaáldozza is, és bármire képes, azért, hogy egy másik embernek segítsen, de még az is csak egy halvány lenyomata, valami halvány utánzata lenne annak, hogy mi is az Isten szeretete. Azt mondja Hóseás próféta könyvében az Isten, hogy azért nincsen szeretet, és zárójelben igazság sem, ami a következő erodás témája lesz, azért nincsen szeretet a Földön, mert nincsen Istennek ismerete. Nincs egy példa, nincs, akitől megtanulhatnánk. És hogyha nincs, hogyha eleve úgy növünk fel, és azt látjuk a szüleinknél, hogy ha valamiben nem értenek egyet, akkor veszekednek. Hogyha én valamit elkövetek, akkor egyszer rám ordítanak, máskor rám hagyják, harmadszor elvernek. Hát így az ember nem tud eligazodni, hogy mi a helyes, mi a helytelen. És tulajdonképpen ide lehet visszavezetni tehát egyértelműen, hogy ha nincs példánk, ha nincs mintánk, aki megmutatná, hogy mit jelent, akkor nincs kit követnünk, és nem tudjuk megtanulni. Tehát ez az egyik ok, amiért amíg meg nem ismerjük az Istent, addig nem is fogunk tudni szeretni, ez szerint a kijelentés szerint. Egyébként János apostol, hogy ne csak az Ószövetséget idézzem, hanem hogy az Újszövetség profétái, apostolai is beszéltek erről. János apostol majdnem szó szerint ezt mondja, amit az imént említettem. Az első levelének 3.-4. fejezetében bőven ír erről, és azt mondja, hogy az Isten szeretet. És aki megismerte az Istent, az szereti az ő felebarátját. Ezt írja János apostol, hogy az Isten szeretet, és aki az Istent megismerte, az szereti az ő atya fiát. Nem azt mondja, hogy az szereti az Istent, hanem szereti az ő felebarátját. Miért írja ezt? Azért, mert hozzá is teszi egyébként, hogy mi módon mondja valaki azt, hogyan mondhatja valaki azt, hogy én szeretem az Istent, miközben, akit nem lát, miközben azt az embert, aki ott van mellette, akit lát, azt nem szereti. Tehát nagyon érdekes gondolatokat vett fel, és én ajánlom is otthoni elolvasásra majd János apostolnak ezt az első levelét, amely a Bibliának egész végén található, utána már csak 2 levele van az apostolnak, és utána a Jelenések könyve, amely egész levél, szinte az egész levél a szeretet fogalmát tisztázza, és arról beszél, hogy mit jelent az Isten szeretete, mit jelent részünkre az Isten szeretni, hogyan vannak ezek összefüggésben. Tehát szeretném lezárni ezt a részt is, és még egyszer aláhúzni, hogy ha az Isten ismerete megvan az életünkben, hogyha megismerjük őt, hogyha meglátjuk, hogy kicsoda az Isten valójában, akkor tudjuk meg igazándiból, hogy mit is jelent szeretni. De ugyancsak Hóseás próféta könyvéből szeretnék most felolvasni még egy gondolatot, hogy mit mond az Isten a mi szeretetünkről, a mi jóságunkról. Ezt mondja, mit cselekedjen veled, Júda, hiszen a szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. Tehát gondolom, hogy mindannyian láttunk már nyáron reggel felhőt, ahogy ugye melegszik az idő, pillanatok alatt semmivé foszlik, vagy harmatot, ahogy felszárítja a nap melege, percek vagy órák alatt eltűnik. Az Isten azt mondja, hogy a mi szeretetünk ilyen, mint a reggeli felhő, és mint a korámbuló harmat. Mi erre vagyunk képesek. És hogyha erre vagyunk képesek, ugye akkor felmerül a kérdés, hogy akkor milyen jogon, talán így is kérdezhetnénk, milyen jogon várja tőlünk az Isten, hogy mi szeressük egymást. Akkor milyen jogon, vagy hogyan ítélhet meg bennünket, hogy nem szeretjük egymást? Hogyha ő maga látja ezt, hogyha ő maga tudja, hogy ennyire erőtlen, ennyire álhatatlan, ennyire nem kitartó az emberi szeretet. Erre is szeretném megadni a választ, de még mielőtt erre is válaszolnék, egy következő dolgot akkor hadd vessek fel, hogy milyen akkor a valódi szeretet? Hogyha tudjuk már most már, hogy az nem az igazi, ahogy mi tudjuk szeretni egymást. Sőt, nem csak, hogy nem igazi, de még a mi gyenge emberi módunkon való szeretet is csak időleges, mert olyan, mint a korámuló harmat. Ha azt tudjuk, hogy az Istennél megvan az igazi szeretet, ha az Isten ismeret megvan az életünkben, akkor megtudjuk azt is, hogy mit jelent az igazi szeretet, akkor milyen is ez az igazi szeretet? Milyen a valódi szeretet, aminek nyomán tényleg ott jár a valódi boldogság, amiről a Biblia beszél? Nagyon sok idézetet lehetne most említeném a Bibliából, hiszen egyik legközpontibb mondani valója az Isten szeretete a Szentírásnak. De hát ugye muszáj kiválogatni mégis ezek közül. Én az egyik legkedvesebb, számomra legkedvesebb gondolatot mondom először Pál apostolnak a Rómabeliekhez írott leveléből. Az 5. fejezet 20. versében azt mondja Pál, hogy ahol a bűn megnövekszik, ott a kegyelem még sokkal inkább bővölködik. Mit jelent ez a kijelentése Pál apostolnak, hogy ahol a bűn megnövekszik, ott a kegyelem még sokkal inkább bővölködik? Hát ez az Isten szeretetének az egyik jellemzője, illetve az egyik leírása, egyik körülírása. Mégpedig az, hogy ha valaki valami helytelenséget követel, ha valaki Isten ellen, vagy a másik ember ellen tesz valamit, gondol valamit, szól valamit, akkor az Isten nem elfordul tőlünk, nem elfordul attól az embertől, hanem kegyelmével még jobban körülveszi, még közelebb megy hozzá, még inkább próbál a lelkére beszélni, a lelkére hatni. Az Isten szeretete valami ilyen megfoghatatlan, hogy az Isten akkor is ragaszkodik hozzánk, hogyha mi elfordulunk tőle. Az Isten akkor is utána megy az embernek, illetve akkor is próbálja jóra befolyásolni, hogyha látja, hogy megint és újból és szánt szándékkal letér, vagy nem, hogy letér a helyes útra, hanem egyáltalán nem is akar azon az úton haladni, ami számára is, már maga az ember számára is örömöt, boldogságot jelentene. Gondoljunk csak arra, hogy Jézus Krisztus, akik ismerik az életét az evangéliumokból, azok talán most magukban meg tudnak majd válaszolni ezekre a kérdésekre. Jézus hogyan bánt a farizeusokkal? Ugye talán most hirtelen az a válasz születhetik erre, hogy keményen, és hogy ostorozta őket. Igen, de miért? Mert szerette őket. Mert ez is hozzátartozik a szeretethez. A farizeusok, a nép vallási vezetői számára nem beszélhetett úgy Jézus, mint a vámszedőkkel, vagy az utcalányokkal. Egy prostituáltal, egy kereskedővel, akit mindenki gazembernek tartott és lenézett, Jézus úgy beszélt, hogy a kegyelmét, az Isten szeretetét helyezte előtérbe, mert ezek az emberek ezen megindultak, hogy van, akik, hogy látják, hogy megláthatták azt Jézusban, hogy az Isten őket is elfogadja, és őket is szereti. De a farizeusokkal, akik azt gondolták, hogy ők a legjobb emberek a világon, és ők az Isten egyedüli képviselői a Földön, számukra Jézus olyan kemény szavakat mondott, amikkel tudta, hogy ha valami, akkor ez jobb belátásra téríti őket. Ha valami, akkor ez az, ami majd hatni fog rájuk. Tehát Jézus a farizeusokkal nem azért beszélt olyan keményen, hogy olvassuk a Szentírásban, mert haragudott rájuk olyan értelemben, hogy ideges lett attól, ahogy viselkedtek, vagy bosszúból, vagy hogy el akarják tenni lábalól, vagy hogy mondjam, felhúzta magát rajtuk. Egyáltalán nem. Jézus mindig nyugodt maradt, illetve amikor nem, akkor sem a saját önérzetét akarta védeni, hanem az Isten igazságát védte meg. De Jézus azért beszélt ilyen határozottsággal, ilyen nyíltan és ilyen fedve, megfedve a farizeusokat, mert tudta, hogy ezzel tudja őket az Istenhez közelebb vezetni. Ezzel tudja őket jobb belátásra téríteni. Ezzel tudja őket afelé irányítani, hogy ők tényleg meghajoljanak az Isten akarat előtt, és ne csak úgy gondolják magukról, hogy ők az Isten akaratának képviselői és végrehajtói. Aztán kérdezhetnénk azt, hogy hogyan bánt Jézus Krisztus Júdással. Júdásról a tanítványok mikor tudták meg, hogy áruló, és hogy ellopja a pénzt, és hogy a saját zsebére dolgozik. Hát akkor, miután elment és felakasztotta magát, miután Jézust ugye elfogták és keresztre feszítették. Jézus mikor tudta, hogy Júdás áruló? Kezdettől fogva, így van. Már akkor, amikor tanítványnak jelentkezett Jézusnál. Ugye eleve ő volt az egyetlen tanítvány, akit nem Jézus hívott, hanem maga jelentkezett. Jézus abban a percben, sőt már korábban tudta. Hát akkor miért nem mondta el a tanítványoknak? Igen, de beteljesedett volna mindenképp, a Júdás megtérhetett volna, megváltozhatott volna, neki adott volt a lehetőség, csak akkor más árulta volna el, vagy más módon jutották volna keresztre. Jézus azért nem árult el Júdást, mert újból és újból lehetőséget akart neki adni arra, hogy megváltozzon. Hát gondoljunk bele, hogy milyen szeretet az, hogy Jézus nem csak hogy tudta, hogy ő anyagilag egy ilyen elvetemült ember, hanem még rábízta a pénzt. Hát nem adhatta volna a Péternek, hogy Péter, te kezeld a tanítványi csoport pénzét. Nem adhatta volna Jánosnak, aki annyira szerette, annyira ragaszkodott hozzá. Vagy Máténak, a vámszedőnek. Persze a többiek biztos felborodtak volna, hogy egy vámszedőnek adja a pénzt, ez majd biztos kereskedik vele. De nem, Jézus pont annak adta oda a pénzt, akiről tudta, hogy ez a gyengéje. Miért? Azért, hogy lehetősége legyen megváltozni. Azért, hogy lássa azt, hogy Jézus mennyire bízik benne, mennyire szereti, mennyire megbecsüli. Júdás nem használta ki ezeket az alkalmakat. Jézus beszélt vele sokszor négy szem közt, de egyszer sem árult el neki, hogy tudja. Illetve hát már csak az élete legvégén, ugye az utolsó vacsorán, hogy mire készül. És hát a Getsemáné kertjében. Ott mondta, hogy amit cselekszel, hamar cseleked, illetve, hogy Júdás ugye azért jössz, hogy csókkal, illetve, hogy csókkal árold el az embernek fiát. Tehát Jézus Júdással is a saját árulójával, a saját tanítványi körébe befurakodott árulóval is olyan szeretettel bánt, és úgy bánt, hogy elvezesse oda, hogy belátásra térjen és megváltozzon. Hogy bánt Péterrel Jézus, miután elárulta? Ugye elmondta neki, hogy meg fogsz tagadni háromszor, mielőtt a kakas kétszer szól. Péterrel mit válaszolt? Nem, én meghalok veled, akár mit tehetnek, tömlöcbe csukhatnak, lefejezhetnek, én kész vagyok bármit megtenni, érted? Aztán megtörtént az eset, Jézus mit tehetett? Mi mit tettünk volna Jézus helyében? Már nem azért, hogy soha nem kerülhetünk volna oda, pont azért, mert mi azt tettük volna, amit, de ugye mondtuk, na ugye megmondtam, meg én ezt tudtam előre, kutyából nem lesz szalonna. Ilyen gondolatokat vágunk, vagy mondatokat vágunk egymás fejéhez nap, mint nap, hanem is ezekkel a szavakkal. Mi egymást beskatujázzuk nagyon sokszor. Már ez elkezdődik az iskolában, ugye a gyerekekkel, hogy a tanárok a gyerekeket. Persze hát nyilván, hogy kell valahogy eligazodnunk, és ezt azért tesszük, mert így könnyebb, ki is azt gondoljuk, hogy így könnyebben éljük az életünket, hogyha az embereket dobozokba, címkékbe, címkéket rájuk ragasztva skatujákba helyezzük, mert így könnyebben tudunk közlekedni közöttük, könnyebben tudjuk élni az életünket, de azért ennek van egy nagyon nagy veszélye az, hogy kemény szívűvé válunk, és nem fogjuk tudni feltételezni a másikra azt, hogy meg tud változni. Sőt, egy még rosszabb következménye van ennek, az, hogy nem is teszünk semmit azért, hogy megváltozzon az a másik. Ami pedig az Isten ígéje szerint kötelességünk. Tehát Jézus Péterrel sem így bánt, hanem miután ez megtörtént, nem korholta, nem vádolta, nem bántotta, nem olvasta a fejére. Egyszerűen szemébe nézett, és ez elég volt Péternek. Összetört lelkében, meglátta azt, hogy Jézus, és pont ezért tört össze a lelkében, mert látta, hogy Jézus nem vádolja, nem hordja le, nem bántja, hanem csak szomorú. És most gondoljunk abba bele, hogy ha mi megígérünk valamit valakinek. És ha nem is csak, hogy Isten fiának, hát mi lenne akkor, ha az Isten fiának megígérnénk valamit, és nem teljesítjük, és megtesszük azt, amit előre mondott. Hát milyen szomorú lennénk mi, hogyha látnánk a csalódottságot a szemében. Hát még egymással is így van. Szóval Péternek ez megtört a szívét, illetve hát talán inkább úgy mondom, hogy ez tényleg bűnbánatra indított őt. Ez elgondolkodtatta, és abban a pillanatban belátta, hogy helytelenül cselekedett. És lehetne még sorolni a példákat, hogy Jézus hogyan bánt emberekkel. Volt, akivel szeliden, mert arra volt szüksége, volt, akivel nagyon keményen, mert csak a kemény beszédből értett. De hogyha az Isten fiának életét szemléljük. Ugye azt mondja róla János apostol, hogy az Isten fia megjelent testben, és hogy az Isten közöttünk sátorodott, köztünk lakott, és mi láttuk az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Láttuk az Atya dicsőségét magában Jézusban, erről beszél János apostol, mint aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát Jézus azt az életet élte a földön, amilyen az Atya a mennyben. Úgy viselkedett Jézus a földön, ahogy az Atya viselkedik az egész világ mindenséggel. Csak mi nem látjuk őt, ezért is jött Jézus, hogy ezt megmutassa. És ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ez azt jelenti, hogy teljes volt a szeretettel, de ugyanakkor az igazságossággal is, ami elválaszthatatlan egymástól a kettő. Tehát, hogy milyen a valódi szeretet, az itt lehet lemérni Jézus életében. És talán a legnagyobb különbség az Isten szeretete, Jézus szeretete és a mi szeretetünk között az az, és ezt is jegyezzük meg, hogy Jézus mindig külön választja az embert a tettétől. Mi pedig mindig azonosítjuk az embereket a tetteikkel. Mi, amikor valaki valami rosszat tesz, mondjuk leejti a tányért, akkor egy gyerek, vagy akár felnőtt is azt mondjuk, hogy milyen ügyetlen vagy. Hát nem milyen ügyetlen, hanem lejtette a tányért. Vagy valaki mondjuk megbetegszik, akkor azt mondjuk neki, hát, hogy te beteges vagy, meg egészségtelenül éled az életedet, és azért betegedtél meg. Vagy valaki sajnos mondjuk tényleg olyan hibákat, amik valóban hibák, ordibál valakivel, akkor azt mondjuk neki, hogy hát te egy utálatos vagy, meg kiállhatatlan vagy, meg én nem tudom, még lehetne sorolni, hogy milyen jelzőkkel illetjük egymást. Azt meg lehet tanulni Jézustól, hogy ezt sosem így tette. Ha valaki valami, nem csak hogy helytelenséget, hanem főben járó bűnt, gonoszságot követett el, akkor Jézus kifejezte azt, hogy igen, ezzel a bűnnel nemhogy nem ért egyet, hanem ezt elítéli. De azt is megmutatta, hogy attól még azt az embert szereti. Ugye így volt az említett eset például Péterrel. Tehát Jézus külön tudta, és nem csak, hogy külön tudta, hanem külön is akarta választani a bűnös embert attól a bűntől, amit elkövetett. Mert Jézus gyűlölte és megvetette a bűnt, de szerette teljes szívével az embert, aki elkövette ezt a bűnt. És ő azt akarta, hogy az ember váljon külön a bűnétől, hogy az ember szabaduljon meg attól, hogy rosszakat mondjon, gonoszul cselekedjen, bántsa a másikat szavaival, tettével, sőt, még gondolati szinten se legyen fertőzött. Ez az Istennek az útja, és hát erről beszél a Szentírás. Mi pedig, amikor valaki valami gazdaságot elkövet, akkor azt teljesen egyben mossuk, és az embert leírjuk mindenfélének. Tehát talán ez az egyik legnagyobb különbség az isteni szeretet és a mi szeretetünk között, hogy mi emberek szemben Istennel, aki tehát a bűnt gyűlöli, a bűnös viszont szereti, és ő érte mindent megtesz, ugye, hogy mennyi mindent, azt láthatjuk, hogy még az életét is adja a kereszten. Mi pedig fordítva vagyunk ezzel nagyon sokszor. A bűnös embereket nem szeretjük, megvetjük, megítéljük, leírjuk, a bűnt viszont szeretjük. Ha nem is mondjuk ki, de ugyanúgy viselkedünk, mint mások. Ami azt mutatja, hogy szeretjük. Mi is hazudunk, hiába mondjuk valakinek, hogy te hazudós vagy. Ha úgy alakul, hogy menteni kell az írhánkat, akkor hazudunk. Mi is csalunk mindannyian. Már most ezt nyilván nem az itt élő társaságra értem, hanem az emberiség teljes egészére. Tehát mindenki úgy gondolja ezt, hogy a másikat megítélheti, és a bűnös embert, a másikat, aki valamiben vétkezik, azt kárhoztatja, de aztán ő is ugyanazt a bűnt, ugyanazt a helytelenséget, ugyanazt a gonoszságot követi el, akár nap, mint nap. Tehát ez a nagy különbség, Krisztus soha nem követett el ilyen gonoszságokat, semmiet, viszont gyűlölte a bűnt, pont ezért, és pont ezért nem követte el, a bűnös embert szerette, mi pedig megvetjük a bűnös embereket, megvetünk, elítélünk, károsztatunk sokszor másokat, és a bűnöket szeretjük, amit azért merek mondani, mert ott vannak az életünkben. Tehát ez az egyik nagy különbség, és ami még talán jellemzés, ugye itt a meghívónak, a Korintusi első levél 13. fejezete is szerepelt, hogy az igaz és a hamis szeretet közötti különbség. Hát erről a 13. fejezetről, a szeretet himnusz, ugye így nevezi ezt a Szentírás, a szeretet himnuszáról külön 6-7-8 részes sorozatok születtek már, úgyhogy én meg sem próbálok most erről részleteiben beszélni, de azért mégis hadd olvassak fel ebből csak 3-4 verset, hogy mit is mond a Biblia magáról, a szeretetről, hogy milyen is az igazi szeretet. Ezt mondja itt a 4. verstől kezdve Pál apostol, ugye, aki írja ezt a levelet. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, vagyis a szemérem ellen, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra. Hadd kérdezzem meg, melyikünk az, aki nem gerjed haragra soha. Nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. Hát ez a szeretet. Ez az igazi szeretet. Hogyha ennek a mércére tesszük a saját szeretetünket, akkor azt hiszem, hogy már egy kicsit kezdünk alázatosabbak lenni, és kevesebbet gondolni magunkról, ami persze nem baj, sőt az első lépése a gyógyulásnak. Tehát az Isten szeretetére az jellemző, hogy soha el nem fogy, hogy adakozó, annak elnére adakozó, hogy az ember nem érdemli meg, és ez is az isteni tulajdonságok sajátja, hogy az Isten kegyelmes, ami azt akarja, vagy az Isten irgalma, amit talán úgy lehetne körülírni, hogy akkor is szereti az embert, hogyha az illető az méltatlan, nem méltó arra, illetve nem érdemelte ezt ki. És ez megint egy olyan pont, ahol én úgy gondolom, hogy sokan nem tudjuk megugrani ezt a mércét, hanem hát leiskolázzuk saját magunkat. Mert hogyha valakiről úgy feltételezzük, hogy méltó arra, hogy megtegyünk érte valamit, méltó arra, hogy szeressük, méltó arra, hogy segítségért legyünk, akkor talán megteszünk. Akkor se biztos, mert ugye közben jött még kégyelem, szeretet, fáradtság, ellenérzés, sok minden, de hogyha van valaki ilyen illető, és megtesszük, akkor úgy gondoljuk magunkra, hogy de nagy cselekedetet hajtottunk végre. Az Isten igéje pedig arról beszél, megint csak Jézus szavait hadd idézzem, bizonyára sokan hallották már, mit mondott Jézus. Szeressétek ellenségeiteket. Imádkozzatok azokért, akik benneteket átkoznak. Jót tegyetek azokkal, akik titeket üldöznek. Máté evangélium 5. fejezet 44. verstől kezdve, 42. verstől. Azt mondja Jézus a továbbiakban, hogy mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, miben vagytok különbek másoknál? Akkor miért mondjátok magatokat Istent kereső, Istent szerető, Isten félő, vagy akár keresztény embereknek? Hát arra bárki képes, mondja Jézus, hogy ő azokat szeresse, akik őt is szeretik. És aztán így fejezi be ezt Jézus, hogy legyetek tökéletesek, miként a ti mennyi atyátok tökéletes. Mondja azt is, hogy legyetek irgalmasok, miként a ti mennyi atyátok irgalmas. A Szentírásban Jézus erre hívja fel a figyelmünket, hogy tanuljuk meg, hogy mi az irgalmasság. Mert ha ezt megtanultuk, akkor tökéletesek vagyunk. Akkor tökéletes emberré váltunk. Tanuljuk meg azt, hogy az irgalmasság az azt jelenti, hogy ha valaki nem is érdemli meg, nem is érdemlének, hogy megbocsássak neki. Nem méltó arra, hogy segítsek neki, mert úgy viselkedik velem, vagy mert visszaél vele. Nem méltó arra, hogy egyáltalán leüljek és meghallgassam, mert annyira aljas, vagy kétszínű, vagy én nem tudom, hogy mik fordulnak meg a fejünkben. Akkor is tegyem meg. Mert az isteni szeretet az egyenlő az irgalmassággal. Az irgalmasság pedig egyenlő a méltatlanok, a ki nem érdemelt szeretettel, a méltatlanok iránti szeretettel. Én azt hiszem, hogy ennyi idézet után most már kimondhatom azt, és egyet is fog talán érteni vele mindenki, hogy a Szentírás szerint a szeretet az nem egy érzés, az nem érzelem. Igaz, hogy van érzelmi oldala is, de alapvetően nem érzelem. A Biblia szerint a szeretet az egy életelv, ami irányíthatja az életünket, hogyha úgy döntünk. A Biblia szerint a szeretet az nem az érzéseinken múlik, hanem a döntésünkön. Azon múlik, hogy én hogyan döntök, hogy mit fogok tenni a következő pillanatban. És a Szentírás szerint és Jézus élete szerint a szeretet az nem, megint csak azt mondom, nem érzelem, hanem tett és cselekedett. Megvizsgálhatjuk ezt megint csak Jézus életében, bár most már erre nem nagyon szeretnék, talán egy mondat erejéig mégis, hogy Jézus, amikor a farizeusokkal beszélt, ahogy Júdáshoz viszonyult, ahogy a körülötte tolongó tömeghez viszonyult, hát őket úgy szerette, vajon, mint ahogy szerette János apostolt, aki ragaszkodott hozzá? Bizonyos értelemben igen, de olyan értelemben, hogy ő úgy döntött, hogy ezekért az emberekért megtesz minden. Ő úgy döntött, már a mennyben is, de aztán itt a Földön is élete mindennapján, hogy ő ezekért az emberekért munkálkodni fog, ő ezeknek az embereknek hirdeti Isten üzenetét, ő ezekhez az emberekhez közeledik, nem várja meg, hogy ők jöjjenek hozzá, hanem ő maga keresi meg őket, azokat is, akik a legnagyobb ellenségei. Ő úgy döntött, hogy ezeket az embereket, akik betegek, meggyógyítja, és ad mindent, mindent átad és mindent továbbad, amit ő kap az Istentől, és ami neki van. A szeretet tehát nem azon múlik, hogy a szívünkben valaki iránt felkel az együttérzés, vagy a szimpátia, az empátia, vagy valamiféle meleg, jóleső érzés jár át bennünket, hanem a szeretet, az igazi, az isteni, a bibliai szeretet az, hogy én hogyan döntök, hogy annak az embernek, aki lehet, hogy ott az utcán büdös és be van rúgva, és úgy néz ki, hogy egy lecsúszott utolsó alak, de én dönthetek úgy, hogy átmegyek az utca másik oldalra, hogy ne is érezzem a szagát, meg dönthetek úgy is, hogy oda megyek, felhúzom és legalább egy padra leültetem, hogy ne olyan emberhez méltatlan módon fetrengjen ott a saját piszkában a földön. Megtehetem. Még azt sem mondanám, hogy sok időbe telik, hogy nagyon elveszi az időnket, hogyha éppen esetleg sietünk valahova. És még mondhatok is neki egy-két mondatot, ami úgy a részegségében esetleg a fejébe bemegy, és aztán majd a kihúzanodott eszébe jut. Millió ilyen példával találkozunk nap mint nap. Már nem arra hajlítana, vagy nem a részegekre gondolok, hanem bármikor, amikor valaki segítségre szorul, vagy valaki valamit meglátunk, és a lelkiismeretünk jelez, hogy most tegyek valamit. Nekem, mint mondjuk fiatalnak, hogy álljak fel a buszon, bár most már autóval járok, de régebben. Én emlékszem nekem, amikor nem álltam fel, egyáltalán nem voltam boldog ember. Ugye itt a fő kérdés, a boldogság és a szeretet. Nem álltam fel a buszon, néztem direkt ki az ablakon, még kiskoromban emlékszem, azért, hogy ne kelljen átadni a szegény idős embernek a helyet. És nagyon vacak volt nekem ott ülni, elnézést a kifejezésért. Már alig vártam, hogy én vagy ő leszálljon. Csak megmakacsoltam magam. Na, ilyenek vagyunk nagyon sokszor, nem ilyen kis dolgokban, sokkal nagyobb dolgokban. Megmakacsoljuk magunkat, és nem akarunk szeretni, azaz nem akarunk tenni a másikért. Önzőek akarunk maradni. Nem merünk önzetlenek lenni, mert félünk a következményektől. Félünk, hogy esetleg kihasználnak minket. Félünk, hogy visszaélnek a önzetlenségünkkel, a szeretetünkkel. De hát ha ettől félünk, akkor tulajdonképpen a boldogságtól félünk, mert akkor az igazi boldogság nem lesz az életünk része soha. Tehát tudnék nagyon sok példát saját életemből, mások életéből is, talán még egyet hadd mondjak, már csak azért is, mert ez egy DVD lemezen, filmen is megkapható, egy olyan embernek a története, legalábbis az életének egy kis szakaszának a története, aki a második világháború egy amerikai illetőről van szó, eljöttek Európába, és ő maga hívő ember volt, és a parancsnokának megmondta, hogy ő nem fog fegyvert. Az is a filmnek a címe, hogy a fegyvertelen hős. És még azt is mondta, hogy ő nem csak, hogy nem fog fegyvert, és nem fog lelőni senkit a hite szerint, de hogy ő szombaton meg aztán végképp nem csinál semmit. És a parancsnoka annyira haragudott rá, hogy majdnem kivégeztette ugye parancs megtagadásért, haza akart zavarni, én nem tudom hányféle büntetésben akarta részesíteni, és utálta, gyűlölte a saját felettese. De ez az ember, ez olyan dolgokat megtett, amelyeket az egész század vagy ezredéből senki más nem tett meg. Mire gondolok? Amikor az ellenség itt a fronton ugye ott tűzbe kerültek, és a saját csapatából sokan, többen megsérültek, akkor ő kiszaladt a rövészárokból oda a két ellenfél közötti térre, és hozta be a saját vállán, a saját hátán, a saját ölében, be a bunkerbe, illetve a lövészárokba azokat a sérülteket, akikért senki nem mert kimenni. Neki is a füle mellette a golyók záporoztak, de soha nem esett bántódása. És szépen a hetek, hónapok alatt ez az ember, ez olyan tiszteletnek és olyan becsületnek kezdett el örvendeni, aminek aztán az lett a vége, hogy amikor hazérkezett Amerikába, akkor legmagasabb kitüntetést kapta az amerikai elnöktől, amit azt hiszem csak 2-3-4-en kaptak meg a második világháború után. Nem beszélve arról, hogy a saját parancsnoka azóta is úgy gondol rá, mint a legszeretettebb ember, és ő maga is, ha jól emlékszem, hívő ember lett. Tehát az igazi szeretet ezt jelenti, hogy nem azt nézem, ami az enyém, nem a sajátommal törődök, nem mérlegelem tulajdonképpen, hogy most mi lesz a következménye, hanem odafigyelek a másikra. Talán lehet még példákat emlegetni, de mégiscsak a legjobb példa az magának, Jézus Krisztusnak az élete, aki hogyha a Bibliát olvassuk, ugye van egy ilyen mondat, hogy aki széllyel járt jót tévén, akármerre járt, és akárkivel találkozott, jót tett, és a javára munkálkodott. Tehát úgy látom, hogy elszaladt az idő, ezért most már ezt az utolsó gondolatot próbálom rövidre fogni, hogy a boldog élet az csak valódi szeretet, és az abban való növekedés nyomán képzelhető el. És akkor az utolsó kérdés ugye ez, hogy ha látjuk azt, hogy nincs meg nekünk ez az igazi szeretet, és ennek nyomán az igazi boldogság, ha látjuk azt, hogy viszont van ilyen, akitől lehet tanulni, akkor a kérdés az, hogy mégiscsak, hogy hogyan tudunk mi erre szert tenni. Mert hát látjuk igen, hogy Jézus életében ez megvolt, és látjuk azt, hogy az Isten valóban ezt meg tudja tenni, de vagy úgy merül fel a kérdés, hogy tudta ezt Jézus megtenni. Illetve akik komolyan szeretnének már változtatni az életükön, azokban felmerül így is a kérdés, hogy tudnék én így szeretni, hogy tudnék én így viszonyulni másokhoz, hogy tudnék én ilyen önzetlen ember lenni, hiszen hát a zsigereimben van az, hogyha meglöknek, akkor ellene tartok, hogy el ne essek, és nyilván ez ugye lelki értelemben, hogy oda nyomom vissza azt, hogyha engem valaki el akar nyomni, vagy el akar tiporni. Hogy Jézus nem tette ezt meg, nem ütött vissza, nem vágott vissza sem a szavaival, cselekedeteivel egyáltalán nem, és mégis olyan méltósága volt, mégis olyan tartása volt, mégis olyan nemes volt, mégis olyan határozott és erős volt, és amit mondott, annak minden következmény és eredménye volt. Hogy lehet ez? Hát ez az utolsó kérdés, amire meg kell válaszolnunk. Ezzel kapcsolatban is Jézustól magától hadd idézzek egy gondolatot János evangéliumának a 14. fejezetében, amikor Jézus búcsúzik a tanítványaitól az utolsó vacsora után, és kimennek a Gecsemáné kertjébe, és még ott egy kicsit, illetve a házban is, ahol elfogyasztják az utolsó vacsorát, útközben is beszélget velük, és aztán a Gecsemáné kertben pedig ugye megtörténik az a nagy lelki tusa Jézus életében. Tehát itt az utolsó vacsora után azt mondja Jézus a tanítványainak, a 10. verset olvasom, 14. fejezetből, nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondom néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat. Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem, magukért, a cselekedetekért higgyétek nékem. Jézus életének ez volt a titka, hogy ő egyedül semmit sem csinált. Egyedül semmit sem akart csinálni. Ő mindig a mennyei atyának a segítségét kérte. Jézus egész pici korától fogva elhatározta, hogy az Isten nélkül egy keresztül szalmát nem tesz. Nem azért, minthogy ő nem ismerte volna az írásokat. Nem azért, minthogy nem ismerte volna az emberi lélek, az emberi élet törvényszerűségeit. Hát ő az emberi élet és világmindenségben mindennek az alkotója, teremtője. De akkor is ő azt mondta, hogy ő leteszi ezt a hatalmat, ő leteszi ezt a fajta isteni dicsőséget, és mindent a jó atyától kér. És Jézus megkapta ezt a segítséget az Istentől. Ezt is olvashatjuk a Szentírásban, Márk evangéliumában, hogy a Szentlélek leszállt rá, és megnyugodott rajta. Jézus az Isten irányítása, az Isten vezetése alatt volt. És ezt ne valamiféle misztikus dolognak tartsuk, hogy a Szentlélek leszállt rá, és megnyugodott rajta. Ezt értsük úgy, ahogy az imént említettem, hogyha mi minden nap engednénk annak a befolyásnak, annak a kis halk hangnak, annak a, amikor a lelkismeretünk, mondhatjuk így is, a lelkismeretünk megszól, és azt mondja, hogy ezt tedd, itt segíts, itt emeld ezt fel, itt most menj el és beszéld meg, rendezd le, itt most kérje bocsánat, most ne szólj, mert mérges vagy, és nem fogsz jót mondani. Ha minden nap, minden egyes percében így engednénk a lelkismeretünknek, illetve az Isten lelkének, aki azért munkálkodik mindannyiunk gondolataiban, akkor járnánk mi is így, ahogy Jézus. Akkor nem vétenénk mi sem hibákat, akkor nem tipornánk egymás lelkébe, úgy, hogy észre sem vesszük sokszor. Akkor, ahogy Pál apostol mondja, mi is Istennek fiai lennénk, mert akiket az Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Tehát Jézus isteni segítséggel tudott ilyen lenni, és akkor adott a válasz arra is, hogy mi hogyan tudunk úgy élni, úgy szeretni, és ennek nyomán valóban boldog emberek lenni, ahogy ezt Jézus is megtette. Mert itt, amit most idéztem János evangéliumának 14. fejezetéből, a 10.-11. verset, olvasom tovább, hogy mit mondott Jézus ezután. Azt mondja, bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. És nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Lehetne tovább is olvasni, de úgy gondolom, hogy érthető a lényege ennek a Jézusi felhívásnak, hogyha ő kérte az Istent és megsegítette, és ilyen életet élt, ilyen életet tudott élni, amilyet élt, akkor azt mondja, hogy ha mi kérjük az ő segítségét, akkor még nagyobbakat is cselekedhetünk, mint amilyeneket ő cselekedett. És itt ne, elsősorban ne is a csodákra gondoljunk, bár azt is megadja, ne a nagy, nem tudom én milyen halott támasztás vagy gyógyításokra, hanem arra, hogy ő így tudott viselkedni, így tudott önzetlenül szeretetben élni, szidalmazván viszont nem szidalmazni, gúnyolódva vele viszont nem visszagúnyolódni. Tehát így tudott ő megmaradni az igazi szeretetben, ahogy azt a korintusi levélből is olvastam. Lehet, hogy nehézségekkel, ellenállással, és lehet, hogy mi is valóban gúnyolódással találkozunk majd, hogyha így éljük az életünket, vagy hogyha így igyekszünk, erre felett törekszünk, de de akkor is csak ez az élet ad egyedül igazi boldogságot. És hát több problémája, több nehézsége, mint Jézusnak volt, senkinek nem lesz, de ő mégis azt mondta, hogy az én békémet adom néktek, és nem úgy adom, mint a világ adja. Ne féljen a ti szívetek, se ne rettegjen. Azt a lelki boldogságot és lelki békét, amit az Isten ad, amit a lelkiismereti tisztaság ad, amit az a tudat ad, hogy én helyesen cselekedtem, az Isten szeretett törvénye szerint cselekedtem, azt semmi más nem tudja pótolni. Lehet, hogy valóban tudjuk magunkat kábítani anyagiakkal, pénzzel, szórakozással, ami lehet tévé, szexel, lehet sorolni olvasással, utazgatással, mindenféle dolgokkal, de ezek mind olyanok, hogy az ember, amikor ennek vége van, akkor, és ezek percek vagy órák alatt elmúlnak, vagy esetleg hetek múlva egy olyan utazás, egy szép vidékről hazatérve, akkor megint csak az ember elkezd gondolkodni, hogy valami nincs rendjében az életében. Vagy ha nem is gondolkodik, de érzi, tudja, hogy nincs rendben valami az életében. Hogy valahol nincs a helyén. És ez mindaddig megmarad, amíg ez az igazi szeretet részünké nem válik, az életünk részévé nem válik. Tegyük fel a kérdéseket magunknak, hogy tényleg van-e időnk egymásra? Van-e időm, akár csak azokra is, akik a környezetemben élnek? Rokonaimra, szeretteimen kívül a szomszédokra, munkatársakra. Nem csak annyi, hogy zajlik az élet, és aztán élünk egymás mellett, hanem odafigyelek-e rájuk? Tudom-e, hogy mik a nehézségeik? Tudom-e, hogy mik a problémáik? Érdekel-e egyáltalán? Kész vagyok-e segíteni nekik, hogyha szükség van rá? Illetve eldöntöttem-e magamban, hogyha nem is kérnek segítséget, akkor is megpróbálok segíteni, illetve felajánlani, mert hát nem akarok mindenáron beleártani magamat az életükbe, de felajánlom-e. Meglátom-e azt, hogy mindig vannak mások, akik rosszabb helyzetben vannak, mint én? Vagy a magam sebeit nyalogatom, és maradok ennél a önmagam körül köröző gondolatoknál, ami tényleg nem más, mint önzés és önmagunkért érés. Hogyha ezekre a kérdésekre őszintén válaszolunk, és nem csak hogy válaszolunk, hanem megkeressük azt, hogy miben, hol lehetek aktív, akkor fogjuk érezni szükségét annak is, hogy kérjek ehhez segítséget az Istentől. Mert önmagamban nem tudok megbocsájtani olyan embernek, aki nem nagyon kér bocsánatot. Egyedül nem vagyok képes olyannak segíteni, aki nekem mindig keresztbe tesz. De hogyha, ahogy Jézus az Isten, a mennyei Atya szüntelen jelenlétért, könyörgött és segítségért, bölcsességért, ha mi ezt megtesszük és igényeljük, akkor mi is olyan példamutató életet tudunk élni, amilyet Jézus vagy Pál apostol, vagy mint ez az amerikai illető, akiknek tényleg világított az élete. Befejezésül egy biblia verssel szeretném zárni, a Római Levél 13. fejezetéből, a 8. verssel, amely valóban megmutatja azt, hogy hogyan juthatunk el a boldog életre. Ezt mondja Pál apostol: senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki szereti fele barátját, a törvényt betöltötte. Legyünk mi is, tanuljunk mi is Jézustól, aki a törvényt betöltötte, aki nem csak ismerte a törvényt, Isten törvényét, hanem aszerint élt, mert ez az e világi és az eljövendő világi boldogságunknak az alapvető feltétele. Köszönöm szépen a figyelmet!